Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Mostani sorozatunkban, a Látók szóljatok mostani hatos részében Jézus Krisztus nevezetes mi atyánk vagy úri imádság elnevezésű imádságáról beszélünk. Tehát azt próbáljuk megérteni, hogy mi ez a hat kérés, ami az emberi életben a legnagyobb kérés, ami elengedhetetlenül a legnagyobb kérés, amin kívül más nagy kérések szinte meg se fogalmazhatók, mert ebben a hat kérésben minden benne van. Az egész emberi élet összes szükséglete, mindannyiunknak a legfontosabb kívánsága és vágya is benne vannak. Nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy tulajdonképpen a Bibliából sok mindent megértenek, de egy valamit nem tudnak megérteni, és ez az imádság. Miért van a Bibliában 150 Zsoltár? Miért van ott a mi atyánk? Miért van az apostoloknak sok-sok imádsága? Miért szólít fel Pál apostol állandóan, hogy szüntelenül imádkozzatok? Hát ha Isten van, ha Isten létezik, hát nem tudja, hogy melyek a mi legfontosabb kéréseink, a legnagyobb szükségleteink, mi szükség van az imádságra? Hiszen ha Isten valóban van, valóban létezik, akkor belelát minden ember szíve mélyére is, és nagyon jól tudja, hogy egy embernek mire van szüksége. Miért kell ezt még artikulálni, miért kell ezt még kifejezni, miért kell ezt még elmondani? Szeretnék önöknek a mi atyánk második kérése előtt egy rövid gondolatsort felolvasni egy olyan könyvből, amely a világon a Biblia után a legtöbbet kiadott könyv, amelyet a tudomásom szerint az Amerikai Egyesült Államokban maga a katolikus egyház is több millió példányban terjesztett, akinek a könyvét magyar nyelvre egy református lelkész fordította le a 19. század végén, egy Szalai József nevű nagybecskereki református lelkész, és ennek a könyvnek a szerzője egyébként metodista családból származott, és később a Miller mozgalomhoz csatlakozva advent hitre tért. Tehát tulajdonképpen egy nagy felekezetközi könyvből hadd olvassak önöknek, amelynek ez a címe, hogy Krisztushoz vezető lépések, és ebben a könyvben a 11. fejezetnek ez a címe az ima kiváltsága, és itt a következő részt mondja a szerző Ellen Gould White. Imádkozni annyit jelent, mint megnyitni szívünket Isten előtt, mint barátunk előtt. Nem azért van erre szükség, hogy Isten megtudja, kik vagyunk, hanem azért, hogy mi váljunk alkalmassá arra, hogy befogadjuk tanácsait. Az imádság nem Istent hozza le hozzánk, hanem minket emel fel ő hozzá. Ez a titok nyitja, kedves nézőink. Az imádság nem Istent hozza le a mi szintünkre. Nem arról van szó az imádság, hogy ja Istenem, ezt add meg, és azt add meg, és hogyha nem adod meg, elfordulok tőled. Ha pedig megadod, akkor hallgatok rád, és megköszönöm ezt neked. Az imádságban, az igazi imádságban nem Isten jön le a mi szintünkre, hanem az igazi imádság az embert emeli fel az Isten szintjére, hogy valahogy úgy lássuk a dolgokat, ahogy egy végtelenül tökéletes és szeretetteljes lény látja az élet összefüggéseit. Így tanulunk meg helyesen látni, így tanulunk meg helyes dolgokat kérni, így lesz az életünk helyes és boldog élet. Tehát ennyit szeretnék azoknak mondani, akik küszködnek ezzel a kérdéssel, és akik azt mondják, hogy hát nem tudunk imádkozni. Ezt egyébként a tanítványok is mondták, éppen akkor, amikor Jézus másodszor elismételte a mi atyánkot, az úri imádságot, akkor azt mondták a tanítványok, hogy Uram, taníts meg minket imádkozni. Az embernek meg kell tanulni ezt. Mondja Pál apostol a Római Levél 8. fejezetében, hogy az ember nem tud kérni, és nem tudja a dolgokat a helyes módon látni, de aki egyszer ráadja a fejét arra, hogy ő kiönti a szívét, mint a vizet az Isten előtt, ahogy mondja Jeremiás íralmaiban a Szentírás, akkor az Isten a Szentlélek által kimondhatatlan erőben, kimondhatatlan vezetésben részesíti majd ezt az embert, és ha nem lesznek is meg rögtön a kívánságai. Erről is beszél a Szentírás János első levele 5. fejezetében, hogy megvannak a kéréseink, mint egy el vannak téve a kéréseink. Isten tudja majd, hogy mikor, hogyan, milyen körülmények között teljesítse ezeket a kéréseket, hogy most nem teljesíti, annak is jó oka van, hiszen az embert megerősíteni akarja a jóban, az embert álhatatossá akarja tenni abban, hogy törekedjünk a jóra, maradjunk meg a jóban, és ne felejtkezzünk el arról, hogy, hogy ezt a küzdelmet valakinek a segítségével lehet és kell vívnunk, és ha elfogadjuk annak a valakinek a segítségét, akkor győzelmes lesz ez a küzdelem. Nos, hát a múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogy szenteltessék meg a te nevet. Hogy ez nem annyit jelent, hogy külsődleges szertartásokon kell részt vennünk, nem annyit jelent, hogy az Isten lényével kapcsolatban különböző külsődleges dolgokat erőltessünk magunkra, tehát ájtatoskodás vagy kegyeskedés, nem annyit jelent, hanem idéztük Péter első levele, a 3. fejezetét, ami azt mondja, hogy az Úristen pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, hogy az emberek a ti jó életetekből lássák azt, hogy ki az Isten. Tehát ne káromoljuk az Istent, ne megszentségtelenítsük az Istent az Istenhez méltatlan beszédünkkel, magatartásunkkal, hanem az élet igaz törvényeit tudjuk képviselni úgy, ahogy azt az Isten megismerteti velünk. Ismeret, tudás és hit által. Ehhez az első kéréshez kapcsolódik a második kérés, ami így hangzik a mi atyánkban, vagy az úri imádságban, hogy jöjjön el a te országod. Mit is jelent ez a jöjjön el a te országod? A Bibliában ez a kifejezés, hogy ország, a görögben basileia, tehát uralom, hatalom, nem annyira körülhatárolt területet jelent, itt nem annyit jelent, hogy Jézus egy országért tanított volna imádkozni, hogy lenne a földön egy ország, amely jobb, mint a többi ország, nem egy földrajzilag körülhatárolt területről van itt szó, hanem jöjjön el a te uralmad, jöjjön el a te vezetésed, méghozzá kettős értelemben. Mi az első értelmennek, hogy jöjjön el a te országod? Először is az embernek magába kell befogadni az Isten országának az alapelveit. Az Isten országának az alapelvei a szeretet és az igazság. Nem az érdek, nem az önzés, hanem a szeretet és az igazság. Először az embernek magában kell tisztába jönnie azzal, hogy mit is jelent az Isten vezetése, az Isten hatalma, az Isten országa. Megint csak Jézus a szívre irányítja a figyelmet, hogy az első kérésben is, hogy nagyon érzékenyek legyünk, hogy mi történik a belső világunkban. Kit helyezünk a belső világunkban az élre? Ki az, aki vezet bennünket belülről? Ki az, aki tanácsolhat? Aki a maga helyes, jó és igaz uralmát teljesítheti, végezheti az életünkben. Jézus megint a belső életre helyezi a hangsúlyt, jöjjön el a te országod, kívánni azt, hogy bárcsak be tudjam fogadni az Istent, bárcsak el tudjam fogadni az Isten kívánalmait, az Isten törvényeit, amelyek nem külsődleges törvények, és nem az emberi életet vaskorlátok közé záró törvények, hanem éppen az emberi életet fölszabadító, a jó, az igaz irányába fölszabadító törvény. Jöjjön el a te országod, bárcsak be tudnám fogadni az Isten törvényeit, az Isten parancsolatait, bárcsak hittel, bárcsak meggyőződéssel tudnám tenni azt, amit az Isten kíván. Egyszer Jézustól megkérdezték, hogy mit kell cselekedni ahhoz, hogy az Isten dolgait cselekedjék az emberek. János Evangélium a 6. fejezete jegyezte föl számunkra ezt a történetet, ezt a beszélgetést. Jézus nem mondta azt, hogy ezt tegyétek, azt tegyétek, ehhez a normához, ahhoz a törvényhez igazodjatok. Jézus arra helyezte a hangsúlyt, hogy ahhoz, hogy mi valóban az Isten parancsolata és törvényei, a szeretet törvényei szerint élhessünk, először fogadjátok el azt, akit az Isten küldött. Először higgyetek abban, akit az Isten küldött. Tehát az emberi életnek nagyon nagy része az elfogadás. Hogy milyen emberek leszünk, hogy milyen emberekké válunk, az döntő részben ezen fordul meg, hogy mi elfogadjuk-e, befogadjuk-e a nálunk igazabbat. Kétféle embertípus van. Az egyik ember önigazoló és magába keresi az igazságot, és azt mondja, hogy amit ő érez, amit ő gondol, az igaz. És a másik embertípus, aki elkezd gondolkodni, kételkedni önmagában, keres valami többet, valami nálánál igazabbat, és be tudja fogadni azt, amit az életben, mint nálánál igazabbat megismer, amivel kapcsolatba kerül. Befogadni, hinni abban, akit az Isten küldött. jöjjön el a te országod, jöjjön el a te országod először a szívünkbe. Először belül a gondolkodás, a lelkiismeret síkján tudjunk egyetérteni az Isten országa alaptörvényeivel, akkor lépünk be az Isten országába, akkor leszünk az Isten országának polgárai. A budapesti előadás sorozaton, amit tartottam mi atyánkról, és ahol több száz ember vett részt, egy kis végletességgel így fogalmaztam meg, hogy az Isten országa a világ legkisebb országa. A világon vannak nagy országok, nagy nemzetek, több százmilliós lakossággal, és vannak rendkívül kis országok, akiket főleg európaiak, ránézünk Európa térképére, hát nagyon nagy nehézséggel találunk meg egy Luxemburgot, még nagyobb nehézséggel egy Liechtensteint, még nagyobb nehézséggel egy Andorrát, vagy még nagyobb nehézséggel egy San Marinót. Nagyon kis országok ezek, az utolsó csak egy kis pont ott Olaszország testén, tehát tulajdonképpen nagyon pöttömnyi kis államok, országok léteznek, de az Isten országa még ennél is kisebb. Az Isten országa elfér néhány négyzetmilliméteren, vagyis az ember belső világában. Az Isten országának az a polgára, aki befogadja Isten törvényeit, Isten parancsolatait, és Isten segítségével, a hit erejével kíván azok szerint, a parancsolatok és a törvények szerint élni. Az Isten országa, mint jelenvaló, az Isten országa már itt, mint jelenvaló valóság, a világ számtalan részén ott van az Isten országa, kikben, akik ez ország polgáraivá akarnak válni, akik elfogadják az ország törvényeit. Mindannyian azért tartozunk például Magyarországhoz, nem csak azért, mert ide születtünk, hanem mert a közös nyelv, a közös kultúra, a közös gondolkodás, a közös értékek egybekötnek bennünket. Legalábbis ez a legszebb ország szeretet, vagy haza szeretet, amikor a közös értékek, méghozzá a pozitív értékek nyilvánvalóan kötnek bennünket össze. Az Isten országához is az tartozik, akiket összekötnek az igaz értékek, akik egymástól függetlenül a világ bármely pontján élve eljutottak eddig a megoldásig, hogy ők e szerint szeretnének élni, az Isten szereteten és igazságon alapuló törvényei szerint. Ahogy Comenius leírja a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című híres 17. századi művében, hogy ezek az emberek, ha soha az életben nem találkoznának, de egyszer mondjuk találkoznak, rögtön értik egymást, mert hasonló a gondolkodásuk, hasonló a hitük. Rögtön értik azt, hogy mit jelent, hogy ne te győzzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt is jóval győzd meg. Ez az Isten országának az alaptörvénye. Minden parancsolat ebben az egyigében foglaltatik egybe, szeresd fel a barátodat, mint te magadat. Ez a Római Levél 12. és 13. fejezetéből idéztem ezeket a rövid, summás bibliaverseket. Ezek az Isten országának az alaptörvényei, vagy Jézus a hegyi beszédben így mondta ki, Máté evangélium a 7. fejezet 12. versében, hogy amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták. Az Isten országának az alaptörvénye minden emberbe megszülethet. Aki nem ismeri a Bibliát, aki nem ismeri Istent, aki Krisztusról nem hallott, aki a Távol-Keleten él és aki Dél-Amerikában él, aki Grönlandon él, és aki Dél-Afrikában él, minden ember, aki önmagát felülbírálva, az önigazolását elhagyva, az igazságra törekszik, aki igaz módon akar élni, aki meg akarja adni a másik embernek azt, amit magának is elvár, befogadja az Isten országát. Egyszer farizeusok mentek Jézushoz, és kérdezték, hogy az Isten országa mikor jön el. Lukács evangélium a 17. fejezete rögzíti számunkra ezt a történetet, és Jézus erre azt a meglepő választ adta, hogy az Isten országa nem külsőképpen jön el, az Isten országa ti bennetek van. Az Isten országa ti bennetek van. Azért, mert az országnak, ennek a basileia kifejezésnek az egyik értelme az, hogy befogadni az Istent, befogadni az élet alaptörvényeit, és élni ezek szerint. Kedves nézőink, nagyon jól tudom, hogy az életben a legnehezebb dolog a befogadás és az elfogadás. Az ember százszor nekivág a maga akaratának, a maga elképzeléseinek. Az ember ezer követ megmozdít addig, míg egyetlen egy igaz dolgot is elfogadni tudjon. Ilyen az emberi természetünk. Az emberi természetünk végletesen megromlott. Annyira el vagyunk telve önmagunkkal, annyira bízunk magunkban, óhatatlanul is, tehát nem nagy képűségből, nem hári jánoskodás ez, vagy nem egy, csak egy külsődleges beképzeltség ez, hanem az ember annyira meg van győződve arról, hogy ő helyes úton jár, vagy őt hagyják békén, azt csinál az életével, amit akar, mert ez helyes, ez jó, hogy elfogadni, befogadni milliószorta nehezebb, mint valamit a saját elképzelésünk szerint véghez vinni. De azt gondolom, hogy az életben azok lesznek igazi emberek, akik tudnak elfogadni, akik tudnak befogadni, akik tudnak a maguknál igazabb előtt fejet hajtani, akik érzik azt, hogy az élet nagyon nagy tét, az élet óriási reménységet nyújthat azoknak, akik befogadnak valami igazat, mert azok igazabbá válnak. De természetesen az Isten országának van egy másik értelme is. Az elmúlt 6 részes sorozatunkban, amelyben Dániel könyve 7. fejezetét ismerhettük meg, többször előfordult ez a kifejezés, hogy az Isten országa. Tulajdonképpen Jézus a mi atyánkban, az úri imádságban, és az egész élete tanításaiban ezt a kifejezést, hogy Isten országa, Dániel könyve 7. fejezetéből vette. Ott felolvastam önöknek, és be is játszottuk a szöveget, hogy az Isten országáról ezt mondja Dániel proféta, hogy majd eljön egy ország, eljön egy örökkévaló ország, amely soha meg nem romlik. Eljön a történelem végén a Krisztus uralma, a Krisztus országa, tehát az Isten országa, mint jelenvaló, ami a szívünkben van, emellett az Isten országa, mint eljövendő, ilyen értelemben is használja ezt a kifejezést a Biblia. Tehát Krisztus, amikor eljön a történelem végén, amikor lezárja a történelmet, amikor igazságot szolgáltat, amikor az igazak fognak már csak élni, és az örök életben részesülni, amikor a földet újjáteremti, és ezen az újjáteremtett földön az igazak képeznek majd egy országot. A Biblia szerint ez az ország az, amely megmarad. Ez az ország az, ami örökkévaló. És ezért a második kérésben az is benne van, hogy aki felfedezte azt, hogy mit jelent, hogy Isten országa, aki ebben értéket lát, aki hisz abban, hogy eljön majd Krisztus, hiszen ezért imádkozik, hogy jöjjön el a te országod. Ma a világon nagyon sok ország van, 100-200 egy néhány ország, de egyik sem teljesíti azt a kívánalmat, ami az emberhez méltó lenne. Mindegyik ország vagy az érdek, az önzés talaján épül, egyetlen egy igaz ország lesz, amelyben szabad akaratból önkéntesen mindenki elfogadja Krisztus uralmát, Krisztus országlását, Krisztus vezetését. Ez az, amiért egy magyar költő egy nagyon nagy verset írt. Az a költő, akit meghurcoltak, az a költő, akit kényszermunkatáborba vittek, az a költő, akit valahol Északnyugat-Dunántúlon agyonvertek, akinek emlékszobra ott áll Abda és Győr között az országút mentén, amellett az országút mentén, ahol hajtották emberhez méltatlan körülmények között azokat az embertársainkat, akiknek az életével, mint az állatok életével végeztek. Egy hatalmas verset írt erről, hogy jöjjön el a te országod. Egy ószövetségi prófétának, Náhum prófétának a sorsába, a küldetésébe öltözve hangzik el ez a vers, amelyben tehát ez is benne van. Nem csak az, hogy jöjjön el a te országod az én gondolkodásomban, jöjjön el a te országod a történelem végén, de ez is benne van, hogy bárcsak élhetnénk azért, és bárcsak igaz keresztények élnének azért, hogy megismertessék ezt a szereteten és igazságon alapuló országot.
Radnóti Miklós, 8. ekloga. Üdvözlégy! Jól bírod-e Vadhegyi úton a járást, szép öregember? Szárny emel-é, avagy üldöz az ellen? Szárny emel, indulat űz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, akférfiú, látom már, hogy a régi nagyharagú proféták egyike vagy. De melyik, mond, hogy melyik é, Náhum vagyok. Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót, a harag teli zsákja valék én. Ismerem ősdühödet, mert fennmaradott, amit írtál. Fennmaradott. De a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még. Mert megmondta az Úr, hogy a bő folyamok kiapadnak, hogy megrodjanak Kármel, a Básán és a Libánon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lő. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használnak a szózatok? S a falánk fene sáskák zöld felhője mit ér? Hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pöccsecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben. Égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomban nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, mi hozott mégis e földre? A dű, hogy az ember újra, s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűrös várok elestét, s mint tanú szólni a kései kornak. Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a düh, ilyen égi konok lobogással. Hajdan az én torszámot is érintette, akárcsak bölcs Izaiásét szénnel az Úr. Lebegő parazsával úgy vallatta a szívemet. A szén izzó eleven volt, angyal fogta fogóval, s nézd, én hol vagyok én. Hívj el engem is hirdetni igédet, szóltam utána. És akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugovása, a szén az az angyali égeti ajkát. S mennyi az Úrnak mond ezer év, csak pilleidő az. Mély fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Mint vagy sodrú patakban gömbölyű kavicsot, már koptat e röpke idő is. Csak hiszed, ismerem újabb verseidet, éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon, étek a népnek s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígért amaz ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az óra, hogy már születőben az ország, s hogy mi a célja az Úrnak, kérdém, lásd, az az ország. Útra kelünk. Gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséged, s mesbotokat már. Vándornak jó társa a bot. Nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém. Mert jobb szeretem, ha göcsört.